Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! A Reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Károlyt hallják. A hajnali órákban Oroszország megtámadta Ukrajnát, mindezt elítélte a nyugati világ szinte összes nagyobb vezetője. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök büntető háborút indított Ukrajna ellen, amelynek célja az ukrán kormány megbuktatása. Hogyha az ukránok megadják magukat, vagy sikerül kiiktatni az oroszoknak az ukrán politikai vezetést, akkor hamar véget érhet a háború. Így látta a Reggeli órákban Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője. Az ön információi szerint, vagy amiből eddig módja nyílt tájékozódni, hogy áll most ez a katonai művelet, mennyire lehet villámháborúra számítani?
Hát nézze, nagy rakétatámadások katonai célpontok ellen a nagyvárosokban, Kijevben, Harkovban, Odesszában, Krematorszkban, Herszonban, Zsitomirben, Zaporozsjében, mit nem mondtam még így, Nikolajev vagy Mariupol. Ez elsősorban a katonai vezetési irányítási pontok, vagy katonai vezetési irányítási pontok ellen. Tudjuk azt, hogy kommandósok, pontosabban különleges műveleti egységek szálltak le a kijevi reptéren. Gyakorlatilag ugye Ukrajna védelmi miniszteri szerint cirkáló és balisztikus rakétákkal is bombázzák, vagy lövik Kijevet. Amit még én el tudok képzelni, és ami mintha megkezdődött volna, az páncélos támadás több irányból, beleértve egyébként Fehér Oroszországot, ez azt is jelenti egyébként, hogy Ukrajna támadás, tehát nem csak Oroszország részéről érte támadás, hanem Fehér Oroszország részéről is, ezt egyébként maga Lukasenka elnök is bejelentette. El tudok képzelni még partaszállást a tenger felől, de egyelőre ez még nem látható. Ha az összképet kell mondani, akkor azt mondom, hogy ez egy rezsimváltás kikényszeríteni akaró, bizonyos értelemben büntető jelleg és Ukrajna egészére kiterjedő háború, hogy villámháború lesz-e, az azért nem tudom, mert ez attól függ, hogy az ukránoknak sikerül tartósabbá tenni az ellenállást, vagy sem.
Hát ők azt állítják, hogy már lelőttek 5 repülőgépet, illetve egy helikoptert, de hát ugye ezeket az információkat nem igazán tudja az ember ellenőrizni. Említette a különleges egységeket, illetve a kijevi repülőtér megtámadását, ezek úgynevezett specnáz alakulatok lehetnek, tehát megpróbálják minél hamarabb az ukrán vezetést esetleg elfogni, vagy olyan helyzetbe kényszeríteni, hogy megadják magukat?
Azt gondolom, hogy így van, tehát azt gondolom, hogy ennek, mivel egy rezsimváltó jellegű, hát vagy rezsimváltás kikényszeríteni akaró hadművelet, ez benne van, de azt is látjuk egyébként, hogy gyakorlatilag majdnem minden repülőteretre is bombáznak, ami annyira nem igazán lényeges az ukrán haderő szempontjából, mert az ukrán haderőnek nagyon gyenge a légi ereje. Ez esetleg az utánpótlás és a támogatást, érkező támogatást bonyolítaná. Én azt gondolom egyébként, hogy az lesz a döntő kérdés, hogy az ukrán haderő tud-e tartós ellenállást kialakítani, vagy erne berendezkedni, és hogy sikerül-e elfogni, vagy akár megsemmisíteni az ukrán vezetést, az ukrán politikai vezetést. Ha városi harcra tudja kényszeríteni az oroszokat, az ukrán haderő, az egy picit módosítani fog a helyzeten, mert ott nem tud annyira érvényesülni az orosz technológiai fölény, amit most nagyon erősen láttunk. És hát nagy kérdés egyébként, hogy ezeknek, hogy például a precíziós rakétákból mennyi van Oroszországnak, tehát hogy elégséges van-e ahhoz, hogy itt teljesen kiiktassa az ukrán haderőt, vagy megtörje az ukrán haderőt. Amennyiben nem, akkor hagyományos rakétákat is, bombákat is alkalmazni kell. Ott már elég sok civil áldozatról is érkezni fognak majd hírek valószínűleg, ha idáig eljutunk.
Mennyi idő alatt dőlhet ez el ön szerint? A következő órákban, vagy ez inkább egy-két nap?
Hát azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindentől függ. Az első és legfontosabb attól függ, hogy az ukránok mit csinálnak. hogyha kiderül az, hogy az ukránok megadják magukat, vagy kiderül az, hogy az ukrán vezetést elfogták, és vagy kiderül az, hogy az ukrán vezetést gyakorlatilag megsemmisítették, akkor gyorsan lezárulhat. Amennyiben nem, akkor azt gondolom, hogy az ukrán ellenállás az hosszabb ideig fog tartani, és ez bonyolítani fogja a helyzetet. És nagyon sokban függ attól is, hogy mit reagál a nyugat, és milyen segítséget nyújt a nyugat Ukrajnának.
Számít arra, hogy lesz valódi segítség a hangzatos nyilatkozatokon kívül?
Hát nézze, amit tekintünk valódi segítségnek. A valódi segítség, tehát egész biztos vagyok abban, hogy szankciók lesznek, jó, ebben a NATO nem biztos, hogy nagyon részt tud venni, de hát a NATO tagországok és az Európai Unió tagországok azért majdnem 90%-ba fedik egymást. Azt gondolom, hogy információkkal tudják segíteni az ukrán haderőt, tehát hírszerzési és egyéb információkkal. Azt gondolom, hogy pénzügyileg tudják segíteni, azt gondolom, hogy diplomáciailag tudják segíteni abban az értelemben, hogy nemzetközileg elszigetelik az orosz vezetést, és nem hajlandók tárgyalni. És azt gondolom, hogy abban is segíthetik, de ez nyilvánvaló, ez nem csak Ukrajna segítségét jelenti, hanem alapvetően inkább a NATO keleti szárnyának a megerősítését, mert ez is fontos követelése volt egyébként, vagy ennek a visszacsinálása, nagyon csúnyán fogalmazom, tehát leépítése is fontos követelése volt egyébként a decemberi orosz dokumentumoknak. A NATO azt gondolom, hogy most az egyik legfontosabb lépés, a NATO-nak az lesz a legfontosabb lépése, hogy megerősítse gyakorlatilag a keleti szárnyat, és kidolgozzon néhány olyan támogatási lehetőséget, ami ha tartósá válik a ukrán ellenállás, akkor meg tud lépni.
Oroszország vajon meg akarja szállni Ukrajnát, vagy inkább nem?
Putyin elnök azt mondta, hogy nem akarja megszállni, én is azt gondolom, hogy ez a racionális. A megszállás azt gondolom, hogy túl nagy falat lenne részben, tehát az egész területét nem tudná megszállni. Itt vita van arról egyébként, hogy mondjuk a Dnyeper bal partját meg tudják szállni, vagy mondjuk a Fekete-tenger partvidékét meg tudják-e szállni. Én azt gondolom, hogy a megszállás az egy nagyon kockázatos orosz részről. Abban a pillanatban sokkal több áldozat lenne, kivel szállják meg. Tehát ha ellenállás alakul ki, amiben ráadásul a civilek is részt vesznek, az egy nagyon kockázatos, akkor nagyon-nagyon sok halott lenne. És ugyanúgy tudjuk, vagy azt mondják, hogy 45 ezer hát ilyen műanyagfóliát vásárolt az orosz haderő, ami azt jelenti, hogy
ennyi halottra
számítanak, de nem gondolom, hogy ennyit szeretne veszteni. Tehát a putyini háborúnak az egyik fő törekvése az orosz, hogy mondjam, az orosz veszteségek minimalizálása is kell, hogy legyen, különben az orosz közvélemény ennek a hangulata az nagyon gyorsan a rendszer ellen fordulhat, amit természetesen talán ki tud, hogy mondjam, védeni, vagy kezelni tud az orosz vezetés, de nagyon rossz dolog azért. Azt látni, hogy szemben mondjuk a Krimmel, ahol nagyon rendkesek voltak az oroszok, és nagyon felment Putyinnak a népszerűsége, most egy ukrajnai háború esetén esne tovább, és csak átmenetileg lenne hát népszerű. És azt gondolom, hogy a lelkesedése az oroszoknak, az elég korlátozott lesz abban az esetben, ha túl sok orosz katona sebesül meg, vagy esik el.
Tálas Pétert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetőjét hallották. Egyelőre nem látszik, hogy az ukrán hadsereg hol tud ellenállást kifejteni a benyomuló oroszok ellen, így értékelt még reggel Anton Bendarzsevszki, a Danube Institute geopolitikai kutatócsoportjának vezetője. Ugyanakkor azért a kora délutáni órában már jöttek olyan információk, hogy 7 repülőgépet lelőttek az ukránok és egy helikoptert, és volt olyan terület, ahol vissza tudták verni a támadást. Anton Bendarzsevszkit kérdeztem.
Közösségi oldalakon többek között folyamatosan érkeznek szemtanúk beszámolói az orosz támadásokról. Lehet látni egészen megdöbbentő képeket Harkiv városáról, a Harkiv városát ért rakétatámadások után, amelyek nem csak katonai struktúrákat, hanem lakóházakat találtak el. Lehet látni képeket a lángoló repülőterekről, hogy azt lehet tudni, hogy az orosz támadások az ukrán katonai infrastruktúra, és nem csak katonai, hanem légvédelmi és repülőtér infrastruktúra ellen is nem csak Kelet-Ukrajnában vagy Kijev környékén történt, hanem az ország egész részén, többek között Lviv környékén és Ivano-Frankovskban is. Tehát érkeznek a beszámolók a lángoló Ivano-Frankivszki repülőtérről. Tehát most már úgymond többet tudunk meg arra, hogy pontosan hol és milyen mértékű károk és pusztítások érték Ukrajnát. Amit nem tudunk, vagy legalábbis én nem látom azt még egyelőre, hogy az ukrán hadsereg hol tud ellenállást kifejteni, és hol vannak egyáltalán ilyen összeütközések az ukrán hadsereg és az orosz hadsereg között. Vannak beszámolók arról, hogy esetleg Luhanszk térségében az ottani szeparatista erők számoltak be, hogy elfoglalták az egyik kisvárost, amely az el nem ismert terület mellett helyezkedett el. Aztán jött az ukrán hadseregtől a hír, hogy visszafoglalták ezt a várost, tehát az feltételezi ugye, hogy ott valamilyen katonai műveletek bontakoznak ki, tehát tűzharcok bontakoznak ki, de az ukrán hadsereg egyelőre pontos információkat nem közöl erről, inkább ilyen hírmorzsák vannak, egy állítólagosan lelőtt orosz vadászgépről, egy Su-24-esről, de ez sem került megerősítésre, miközben ugyanezt állítják a szeparatista oldalon is, hogy szintén lelőttek egy ukrán vadászgépet. Tehát egyelőre még biztos, hogy
össze-vissza mennek az
információkat, ilyen nyilatkozott, hát dezinformációt és nyilatkozott háborút fogunk látni. Annyiból kedvezőbb helyzetben vagyunk, hogy Ukrajna területén ugyanúgy elérhetőek a kommunikációs csatornák, ugyanúgy működik az internet. Ugye, amikor évelején Kazaksztánban történt egy ilyen forradalomszerű felfordulás, akkor onnan órákig, sőt, akár egész napig nem érkezett információ, mert a hatóságok lekapcsolták az internetet, és cenzúrát vezettek be, a rendkívüli állapotra hivatkozva. Ukrajnában erről most nincs szó, tehát folyamatosan ömlenek az információk, de ugye ebből a sok információ halmazból kell kiszűrni azokat az információkat, ami esetleg mond fake, álhír vagy dezinformációt szolgál, és mi az, ami tényleges eseményeket mutat.
A cél az Kijev lehet, illetve az ukrán vezetés elfogása?
Úgy tűnik, hogy igen. Az orosz vezetés azt a célt tűzte ki, hogy Ukrajnát egyrészt ugye egy kedvezőtlen békefeltételekre kényszerítsen, másrészt pedig ahhoz, hogy ezeket a kedvezőtlen békefeltételeket elérjék, hogy lecseréljék az ukrán vezetést. Az, hogy Belarusz felől, Ukrajna északi része felől érkeznek orosz egységek, ez egyértelműen azt mutatja, hogy a határtól nagyjából 120-140 kilométerre lévő Kijev városát próbálják megszállni, elfoglalni. A másik ilyen gócpont Harkiv városa lehet. Oda is látjuk, hogy folyamatosan érkeznek a orosz erők, de összecsapásokról egyelőre még nincsenek hírek. És úgy tűnik, hogy maga az ukrán elnök, Volodymyr Zelenszkij egyelőre Kijevben tartózkodik. Tegnap voltak egyébként amerikai nyilatkozatok arról, hogy ki kellene menekíteni. Amikor még ugye nem volt szó a háborúról sem, de hogy voltak amerikai nyilatkozatok, hogy Zelenszkij elnöket ki kellene menekíteni Kijevből. A világ nagykövetségének egy jó része egyébként már az elmúlt hetekben elhagyta az ukrán fővárost. Maga Zelenszkij tehát úgy tűnik, hogy még Kijevben van, és azt ígérte, hogy óránként jelentkezik be, és tudósítja a lakosságot a helyzetről. Ugyanakkor az az igazság, hogy túl sok konkrétumot nem mond el.
Nem is mondhat el, gondolom.
Szerintem ilyenkor a lakosság azért elvárná, hogy nyilván neki az elsődleges cél, hogy elkerülje a pánikot, és hogy ne mondjon semmi olyat, ami arra készíteti a lakosságot, hogy menedéket keressen, vagy pánikszerű hangulat alakuljon ki, de azért elhangozhatna olyan, hiszen mindenki követi a... Tehát most, főleg ebben a helyzetben, Ukrajnában mindenki követi nyilván a híreket, mindenki követi a közösségi oldalakat. Tehát ilyen szempontból azért mondhatna az ukrán elnök is olyan konkrétumokat, amelyek, hát például az ukrán harci állásokról, vagy az állapotáról, vagy az ukrán védelmi vonal állapotáról szólnak. Ilyen információ egyelőre nem hangzott még el.
Anton Bendarzsevszkit, a Danube Institute geopolitikai kutatócsoport vezetőjét hallották. Ukrajnával az fog történni, amit az oroszok szeretnének. Így látta Szenes Zoltán, volt vezérkari főnök.
Reggel 5-től követem az eseményeket, és hát megdöbbenésemre azért nem gondoltam volna, hogy az orosz elnök eddig elmegy, és hát a látszik, most nagyon föl van adva a nyugatnak.
Mi lehet vajon a nyugatnak a reakciója ön szerint? Azért vezette úgy a Magyar Honvédséget, amikor már rég NATO tagok voltunk. Nyilván van NATO válságtanácskozás. Ilyenkor van idő egyáltalán az információk elemzésére?
Idő van, csak ugye most ülésezik a NATO-nak a nagyköveti szintű tanácsa, de ugye Ukrajna nem NATO tag, ebből fakadóan nem várom azt, hogy a NATO közvetlenül beavatkozna az ukrán katonai eseményekbe. Tehát gyakorlatilag megerősítheti a balti országokat, több csapatot, repülőgépek, hadihajót tud a keleti területekre irányítani, de a közvetlenül magába a hadműveletekbe ukrán területen abban nem fog tudni beavatkozni. Ugye korábban az Egyesült Államok Joe Biden többször megismételte, hogy az amerikaiak sem fognak beavatkozni. Tehát gyakorlatilag a helyzet az, hogy az fog történni Ukrajnában, amit az oroszok szeretnének. És a nagy kérdés itt az persze, hogy mit szeretne az orosz elnök. Én követem az eseményeket, most már Mariupolt is szárazföldi csapatok vannak, tehát gyakorlatilag nem lehet tudni. Lehet egy cél az, hogy a két köztársaság, a Luhanszki és a Donyenszki területnek a teljes elfoglalása, hiszen ugye ez jelenleg a 30%-ának a két megyének vagy területnek 30%-a tartozik az úgynevezett népköztársaságokhoz, de lehet az a cél is, hogy a Dnyepertől balra lévő, tehát volt valamikor az orosz történelemben ez a új Oroszország, Novorosszijszka, azt elfoglalni, vagy nem lehet tudni, milyen forgatókönyvek vagy célok vannak, vagy esetleg arra játszik, hogy az ukrán kormány válságot idézzen elő, és akkor leváltsák a kormányt, és akkor egy orosz barát kormány álljon föl, és akkor vele jobban lehetne megegyezni. Tehát a helyzet az nagyon bizonytalan. És még egy gondolat, igazából a dolog azért szörnyű, mert hát látszik, hogy a nyugat képtelen, hát nyilván ez biztonsági tanács határozatot nem fog tudni hozni, tehát gyakorlatilag tehetetlenül nézzük, hogy mi történik Ukrajnában.
Mit tett a Magyar Honvédség itt az elmúlt egy-két napban elhangzott, hogy a keleti határszélre mennek majd magyar katonai egységek, nekik kizárólag a feladatuk az, hogyha jön a menekültáradat, azzal foglalkozzanak?
Hát tegnap nyilatkozott a honvédelmi miniszter, ugye kettő szél van. Az egyik a megnyugtatni a Kelet-Magyarországon élőket, hogy a Magyar Honvédség erő ott plusz erők megjelennek, és adott esetben képesek lennek beavatkozni, a másik pedig ez a menekült hullámra való kezelésről felkészülés, amiben ilyen kvázi polgárvédelmi feladatokat tudnának végrehajtani.
Lehet arra számítani, hogy fegyveres csoportok jönnek át Ukrajnából Magyarországra?
Szerintem nem. Ugye még a háború kitörés előtt sok forgatókönyv volt, még az is elképzelhető, hogy most, hogy nézem a térképet, hogy a déli, tehát most a Mariupolt, hogy elfoglalják, akkor a dél-ukrajnai területeket, ugye a Krím fölött is elfoglalják, és egészen elmennek a Nyeszteri köztársaságig, tehát próbálnak egy ilyen szárazföldi területet, folyosót létrehozni a Moldáviáig. Ez is elképzelhető, az is elképzelhető, hogy csak a két megyének a területét foglalják el, az is elképzelhető, hogy egészen a volt orosz kelet-ukrajnai területeket, de az is elképzelhető, amit említettem, hogy igazából akarnak egy rezsimváltást és egy orosz barát kormányt próbálnak létrehozni, amelyek jobban tudnának együttműködni.
Szenes Zoltán volt vezérkari főnököt hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Amint van friss információ, természetesen a fél óránkénti hírekben mondjuk majd, ha pedig a háborúban rendkívüli dolog történik, akkor meg is szakítjuk az adásunkat. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap fél héttől a Trend FM-en.